Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést. Felvételről hallják, témánk Németország, a német kormányalakítási tárgyalások. Ugye ezek megkezdődhetnek, miután az SPD ugye úgy döntött a rendkívüli kongresszusán, hogy megkezdődhetnek a tárgyalások a nagy koalícióról. Mik a felek motivációi? Mi a CDU-nak a leginkább motivációja ebben a nagy koalícióban, hogy látja?
Hát azt kell mondani, hogy a politikai párválasztás feltételei nem mindig optimálisak, jelen esetben sem, hiszen az egyik partner, a Szociáldemokrata párt kategorikusan kizárta a választási vereség után a koalíció alkotást, és a CDU-CSU is abból indult ki, hogy az ideális partner nem éppen a Szociáldemokrata párt lenne. Ennek ellenére, miután a Jamaica koalíció megbukott, ezek a tárgyalási kísérletek gyakorlatilag hát egyfajta állampolitikai szükségszerűség alakult ki, az államrezom parancsa, hogy kormányozni kell, és a kormányozásban újra az a nagy koalíció merült fel, ami gyakorlatilag a legstabilabb kormányzási feltételeket biztosítja. Ebből indult ki a német szövetségi elnök is, Walter Steinmeier is, és nem adták vissza labdát a társadalomnak, hogy újra válasszon, hanem tulajdonképpen azokon az opciókon végigmenni, ami gyakorlatilag új választások nélkül is az ország kormányozhatóságát biztosítja.
Tehát ez azt lehet mondani, hogy minden fél számára egy kényszer megoldás? Mind a három párt számára egy kényszer megoldás?
Hát igen, ezért egy paradox helyzetről van szó, különösen a szociáldemokraták esetében, hiszen Martin Schulznak, a szociáldemokrata párt elnökének olyan valamiről kell meggyőzni, vagy olyan valamiről kellett meggyőzni ezen a bizonyos pártkongresszuson a híveit, amiről ő se volt meggyőződve.
Pont az ellenkezőleg kampányoltak.
Így van, és ellenkezőleg kampányoltak.
Ez mit jelent az SPD számára? Mivel kell számolni a Schulznak? Mivel járhat ez a koalíciókötés?
Hát ennek a koalíció kötésnek több kérdőjele van. Mindenkülött abból kell kínulni, hogy bármit választ a szociáldemokrata párt, azt kell mondanom, hogy ez a választás nem optimális, tehát nem egy win-win helyzet van, hanem inkább azt mondanám, hogy mindegyik választás veszteséggel jár, és azzal a veszteséggel, hogy a párt tovább gyengül, mint ismeretes a választásokon történelmi mélypontot ért el a parlamenti választásokon 20,5%-ot, és azóta a mérések 18%-ot is mértek. Tehát tulajdonképpen a tét lényegében a szociáldemokrata párt, ami nagy hírű párt, 142 éves, lényegében ennek a néppárti jellegének a megőrzése. Na most a problémák és a dilemmák innen adódnak, hogy lehet-e a hatalomba megújulni. Hisz az eredeti forgatókönyv az volt, hogy az ellenzékbe gyakorlatilag a szellemi akkumulátorokat feltöltik, a párt új stratégiát alakít ki. Most az a kérdés, hogy először is lehet-e megújulni a kormány részvétel feltételei között, lehet-e új profilt kialakítani egy olyan CDU-CSU mellett, ami mellett ezt a profilt nem sikerült megerősíteni, sőt ellenkezőleg a elmúlt időszak nagy koalíciójában a két párt, ami gyakorlatilag korábban két ellentétes pozíciót képviselt, tehát ez a két párt polarizálta a társadalmat, és ennek köszönhetően ez a polarizáció nagy társadalmi integrációt jelentett, tehát ez a két párt nagyon lefette a választókat. Elég, ha azt mondom, hogy 1972-ben ez a két párt a választó 91,2%-át tudta maga mögött. Most ez a szám 54%. A következő kérdés az a profil mellett, hogy meg tudja-e őrizni a támogatottságát, hisz minden idáig a nagy koalíció azt jelezte, hogy ennek a vesztese mindig a szociáldemokrata párt volt, mint junior partner, mind a legkisebb partner. És hozzáteszek még egy dolgot, hiszen a szociáldemokrata pártnak a rendkívüli kongresszusa után vagyunk, ahol a nagy koalíció mellett a jelenlevő 642 képviselőnek, delegátusnak 56,3%-a szavazott, következésképp az ellenzők és a támogatók között 90 delegátusnyi különbség van, egy tartózkodás volt, tehát azt jelenti, hogy a párt rendkívüli méretekben megosztott, szétszakadt. Tehát a kérdés az, hogy a hatalomba, egy új nagykoalíciós formátumba lényegében képes lesz a pártvezetés arra, hogy egyesítse ezt a pártot, és meghaladja ezt a belső, mélyülő megosztottságot. Tehát azért hangsúlyoztam már itt a beszélgetésünk legelején is, hogy bármit választ a szocialista párt, annak mind veszteség kimenete van, ahogy az egyik képviselő úgy fogalmazta, hogy a pestis és a kolera között kell választanunk. Tehát ha azt választják, hogy nem mennek bele a nagy koalícióba, akkor gyakorlatilag egy új választásoknak a lehetőségével néznek szembe, amiben bizonyos kockázatok vannak, és egy lejtmenet, ami a szociáldemokrata párt részéről tapasztalható, ez még tovább negatív irányba mehet. Ha a nagy koalíciót választják, mint van, ezek a dilemmák merülnek föl, amit itt jó híve felsoroltam.
A CDU és a CSU számára ugyanezek a kérdések?
Hát a CDU-CSU számára lényegében Merkel hatalmának a megőrzése a kérdés, és tulajdonképpen ez a hatalomnak a biztosítása a szociáldemokrata párt megosztottságának a mélyülése, szétszakadása árán megy, ez egy igen magas ár. Ugyanakkor Merkel számára is egy rendkívüli dilemmával állunk szembe, nevezetesen azzal, hogy ahhoz, hogy hatalmon maradjon, vagy megerősítse a hatalmát, a szociáldemokraták irányába balra kell mennie. Már eddig is ez volt a probléma, hogy egy balra nyitó és balra erősödő kereszténydemokrata párt lényegében azzal a hátrányon nézett szembe, hogy szavazójának egy részét elveszítette, mert egy reprezentációs rés keretkezett magyarul a CDU-nak a hagyományos keresztény-konzervatív választói közül nagyon sokan már nem találtak politikai otthont az így baratolódott CDU-val, és ezért tulajdonképpen egy vákum keletkezett, és ezt a vákumot gyakorlatilag az Alternatíva Németországnak töltötte be.
Az, hogy ez a nagy koalíció most részt létrejön, vagy létre kell, hogy jöjjön kényszerből, ahogy ön mondta, ugye mindenki számára ez a kényszerválasztás, ezt a rést, vagy ezt a vákumot, ahogy ön mondta, ezt fogja növelni tovább? Tehát a következő választásokra, vagy a következő időszakra, akár a tartományi választásokra, akár mondjuk egy szövetségi választásra, ennek milyen következménye lehet?
Hát ez paradox a helyzet, még egyszer mondom, a szocialista párt arra törekszik, hogy baloldali jellegét erősítse, a Merkel részéről pedig az a törekvés, ami korábban is tapasztalható, hogy azért, hogy hatalomba maradjon, mindenképpen olyan kompromisszumokba bele kell menni a szociáldemokrata pártba, hogy működőképes koalíció legyen. Következésképp ez a CDU-nak a balra tolódását jelenteni, vagy legalábbis annak a fennmaradását. Ha nem így történik, akkor viszont nyilvánvalóan a koalícióba állandósulnak a konfliktusok. Tehát ez egy óriási dilemma. Na most a nagy koalíciónak milyen következményei vannak? A nagy koalíciónak következménye, ezt látjuk Ausztriában is, és azt is lehet mondani, hogy a német politikában is egy ilyen osztrákosodás van, ami azt jelenti, hogy a nagy koalíció nem egy anomália, hanem csak nem normalitásnak számít már, hiszen egymás utáni ciklusokban, a közelmúltban immáron a harmadik nagy koalícióra kerül sor. Hát az egyik következménye az, hogy a nagy koalícióban általában az alternatívák elhomályosulnak. A pártoknak a megkülönböztethetősége ez nehezebbé válik. Nem véletlenül az a párt, ami gyakorlatilag a bonni, majd a berlini konszenzus demokrácia keretein kívül kapaszkodott fel a legerősebb ellenzéki párt rangjára, ez az Alternatíva Németországnak, úgy beszél a nagykoalíciós pártokról, mint kartelpártokról. Tehát a régi pártok egyfajta hatalmi kartelt hoznak létre. Tehát ez az egyik következménye, hogy a pártok megkülönböztethetősége, profilja hogyan alakulhat. Ez a szociáldemokraták szempontjából túlélési kérdés. Csak megjegyzem lábjegyzetben, hogy 1998 óta a német szociáldemokrata párt 10 millió szavazót veszített el. Tehát itt a létkérdés, a pártnak a néppárti jellege forog kockán. Ugyanakkor a CDU számára is nagyon fontos, hogy visszaszerezze azokat a választókat, amelyek elpártoltak tőle, és főként a Alternatíva Németországnak a vonzásába kerültek. Tehát az egyik dolog a veszély az, hogy a pártok megkülönböztethetetlenné válnak, a szélek megerősödnek, a szélek megerősödés az alternatíva Németországnak további megerősödése jelenti. 13,6%-kal a harmadik legerősebb párttá váltak, és éppen a mai hír az, hogy a legerősebb az ellenzéki párt olyan funkciókat kap a Bundestagban, mint három bizottságnak a vezetése. Ezek között van például a Költségvetési Bizottság és a Jogi Bizottság. Ezen túl a legerősebb ellenzéki párt kapja azt a jogot, hogy a kormánynak a beszámolói után elsőként szólaljon fel. Tehát ezek igen lényeges következmények a politika alakítása szempontjából és a pártpolitikai erőviszonyok alakulása szempontjából.
A CSU számára mi a tét? Mit nyerhet, mit veszíthet ezen a nagy koalíción?
Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a három koalícióban lévő párt vezetői számára ez a megállapodás egybe politikai túlélési kérdés, hiszen ha nem sikerült volna ez a koalíció, lényegében politikai karrierjük véget ért volna, de így is azzal kell számítani, hogy ezeknek a távozásával, ezeknek a politikusoknak a távozásával egy mélyreható politikai nemzedékváltásra fog sor kerülni. Hát ami a CSU-t illeti, tudjuk azt, hogy a tavasztól kezdve lényegében Seehofer már csak a párt elnöki funkcióját tölti be, és a bajor miniszterelnök pozícióját Markus Söder fogja betölteni, aki pénzügyminiszter Bajorországban, tehát a párt elnöki és a bajor miniszterelnöki pozíciót szétválasztották. Na most amennyiben akkor nagy koalíció létrejön, akkor nagy valószínűséggel Seehofer lehet, hogy Berlinbe egy miniszteri poszt birtokosaként folytatja a karrierjét, illetve a párt vezetője lesz. Merkel számára minden bizonnyal ez az utolsó kancellári ciklus, tehát ő is egy kimenő generációs, politikus generációs tartozik, ami pedig Martin Schulzot illeti. Az elmúlt napoknak az eseményei, tehát az, hogy gyakorlatilag ez a nagy koalíció, a szocialista pártnak a megosztottsága, szétszakadása árán jön létre, gyakorlatilag az ő tekintélyét igen nagy mértékben erodálja, és van egy nagyon lényeges kérdés, a szocialista párt iránti bizalomvesztés, hisz ahogy már itt többször említettük, lényegében a parlamenti választások után, szeptember 24-én, lényegében a pártnak a elnöke, Martin Schulz arról beszélt, hogy a párt ellenzékbe vonul. Tehát itt egy bizalomvesztés is, hitelvesztés is van, és Martin Schulznak a vezetői autoritása, hát azt kell mondani, hogy töredezik, erodál.
Lehet azt mondani mindezek alapján, hogy mindhárom a nagy koalícióban érintett párt számára nagyon súlyos árat kell majd fizetni ezért a nagy koalícióért? Amit igen, lehet, hogy a következő szövetségi választáson a választók számon is fognak kérni?
Igen, ennek ára van. Hát ha megnézzük például az osztrák eseményeket, láthatjuk azt, hogy a nagy koalíció egymás utániságában lényegében a szélek megerősödnek, és nem kell az üveggömbben nézni ahhoz, hogy azt feltételezzük, hogy az ellenzéki pártok erősödésére kerül sor. Hogy milyen nagyfokú változások vannak a erőviszonyokban, hagy utaljak arra, hogy az előző parlamenti ciklusban az előző nagy koalíció, tehát a CDU-CSU és az SPD által alakított kormánynak 80%-os többsége volt. Hát némi túlzással azt is mondhatom, hogy Angela Merkel a parlament nélkül kormányozhatott, ha akart volna. Most pedig 54%-ot alkotnak, tehát az erőviszonyok rendkívüli módon megváltoznak, és minden nagy koalíció a koalíción kívüli erőket, igen sok esetben a szélső erőket támogatja és hozza a helyzetbe.
Az AfD lesz egyértelműen a legfontosabb nyertese ennek a mostani helyzetnek?
Hát azt kell mondani, hogy az AfD mindenképpen, hiszen a baloldal helyzete nem csak Németországban, egész Nyugat-Európában igen rossz. Gondoljunk arra, hogy amikor az ezredfordulón még csak 15 tagállamból állt az Európai Unió, akkor 12 országban volt szociáldemokrata vezetés. Ez az időszak, amikor olyan nevek fémjelzik, mint Németországban Gerhard Schröder, Lionel Jospin, Franciaországban is Tony Blair, nagy Britániába. A mostani helyzetben a 28-ak Európai Uniójában 6 országban van szocialista vezetés. De hozzátenném azt is, az előző témával is összefügg, hogy a német baloldalnak a visszaszorulása az nem csak a nagy koalícióval függ össze, hiszen ez a fajta probléma, a német baloldalnak a hanyatlása a nagy koalíció előtt kezdődött meg, tehát 2005 előtt kezdődött meg. Két-három mozzanatot hagy idézek itt fel. Az egyik az, hogy 1999-ben a Szocialista Pártból kilépett Oscar Lafontaine, aki a Szocialista Pártnak az elnöke volt és pénzügyminiszter volt, és létrehozta a Die Linke, a baloldal nevezetű pártot, ami lényegében a baloldal megosztottságát növelte, és egy konkurencia párt alakult ki az SPD-vel szembe. A másik szempont tulajdonképpen 2003, tehát alig 4 évvel Oscar Lafontaine kilépése után lényegében Gerhard Schröder az Agenda 2010 programot hozta, ami gyakorlatilag a német szociáldemokrata pártnak a neoliberalizálódását jelentette. Ez a neoliberalizálás gyakorlatilag komoly választói rétegeknek a leszakadását jelentette. Előbb utaltam arra, hogy 1998-ban 10 millió választót veszített a szociáldemokrata párt, tehát lényegében ez a folyamat, a baloldalnak a meggyengülése, ez a nagy koalíció előtt keletkezett, de kétségkívül a nagy koalíciós feltételek nem kedvezőek a párt újra megerősödésének.
Ugye emlegettük már az AfD-t, a többi ellenzéki párt számára lehet-e bármilyen előnye ennek a nagy koalíciónak? Tehát ki tudnak ebből jól írni? Azt mondta, hogy nyilván a szélsőségek megerősödnek. Mi lesz a többi ellenzéki párttal?
Hát azt kell mondani, hogy itt az egyik az FDP-t kell megemlíteni. A FDP az, aki gyakorlatilag a Jamaica koalíciót, ahol lényegében 3 középjobb és 1 balközéppárt, a zöldek próbáltak találkozni. Itt azért hagyd mondjam el azt is, hogy lényegében a baloldalnak a változásaiba, és ez félig meddig válasz az ön kérdésére, azt látjuk, hogy a Linke a baloldalon belül ugyancsak pártszakadás van, veszélybe, hiszen a Linken belül egy vita folyik arról, hogy a globalizáció és a migráció feltételei között mit kell érteni baloldali politikán. A zöldek esetében 1-2 hét múlva lesznek Hannoverbe a zöldeknek a pártkongresszusra, valószínűleg egy olyan vezetés jön létre, ahol a pártnak a bal szárnya visszaszorul, és mind a két vezető, hiszen a zöldeknek 2 vezetője van, ott lényegében a pártnak a realista szárnyából kerülnek ki, tehát a nem baloldalból kerül. Tehát egy igen jelentős átrendeződés van itt a baloldalon. Sőt, a baloldal részéről Oscar Lafontaine és Sarah Wagenknecht azt javasolják, hogy egy új baloldali gyűjtőmozgalmat kellene létrehozni, mert lényegében az a vákum, amit a szociáldemokraták maguk mögött hagynak azzal, hogy a nagy koalícióba belépnek, ezt lényegében a alternatíva Németországnak tölti be. Tehát lényegében egy új baloldali gyűjtőpárttal kellene egy új integrációt létrehozni, és megakadályozni azt, hogy a szociáldemokraták mellett keletkező politikai vákumot az alternatíva Németországnak töltse be.
Egyébként ez a nagy koalíció, ennek a nagy koalíciónak az irányába van bármiféle nyomás? Tehát amennyire innen Magyarországról megismerhető mondjuk a német közvéleménynek a vélekedése, van bármiféle nyomás felé, vagy itt alapvetően a pártoknak a hatalomtechnikai megállapodásáról beszélhetünk csak?
Hát a közvélemény kutatások különböző adatai vannak, elfogadását tekintve itt elég erőteljes kételyek vannak, hogy gyakorlatilag például Angela Merkel kitölti a következő 4 évet. Sőt, olyan politikai számítások is vannak, amelyek ugye nem hivatalosak, de érdemes megemlíteni, hogy a szociáldemokrata párt nagy valószínűsége, vagy legalábbis az egyik opciója az, hogy ne töltse ki a CDU-CSU partnereként a következő 4 éves törvényhozási ciklust, hanem mihelyt alkalom van rá, mondjuk a második felébe a kormányzásnak, kilépjen a koalícióból, és ennek következtében egy előrehozott választásokat kockáztasson meg, abban a reményben, hogy ezzel gyakorlatilag a saját önálló profilját, önálló politikai programját jobban tudná előtérbe állítani, és a választói szimpátiát is ilyen módon megnyerni.
Mennyivel lenne közelebb akkor, hogy mennyivel lenne jobb helyzetben, hiszen ahogy ön is említette, vagy ahogy utalt rá, ugye gyakorlatilag az SPD azzal, hogy belép a koalícióba, feladja a legfontosabb választási üzenetét. Miért hozhatna ez neki nyereséget mondjuk egy félidős választáson?
Hát most, hogy belép a koalícióba, és hogy föladja-e, ez egy kérdőjel, éppen annál a pontnál vagyunk, és ha ezt már fölvetett, akkor itt hagyj mondjam el, hogy gyakorlatilag a másik nagy kérdés az, hogy mint ismeretes, egy négy részes folyamatnak a második részén, illetve a harmadik részénél tartunk. Az első állomás ebben az úgynevezett tapogatózó, szondázó tárgyalások voltak. Ezben 15 munkacsoport, 15 témában dolgoztak a munkacsoportok, és 5 nap alatt lényegében egy 28 oldalas megállapodást hoztak létre. Na most ez a tapogatózó tárgyalásokon létrehozott papír a kompromisszumoknak a kereteit határozta meg. Tehát kimérték azt, hogy mik azok a keretek, amin belül létrehozzák a közös programot. A második állomás volt ez a Szociáldemokrata Pártnak a rendkívüli kongresszusa, ami ugyan a pártnak a megosztottságát demonstrálta, de többséget ért el, és mandátumot, megbízást adott a formális koalíciós tárgyalásoknak az elkezdésére, ami most valószínűleg ezen a héten, pénteken kezdődik meg. A harmadik elem majd az lesz, amikor lesz koalíciós megállapodás, akkor a 400-450 ezer szociáldemokrata pártagnak ezt el kell fogadni, meg kell szavazni, állást kell foglalni, ez egy hosszadalmas folyamat, több hétig tart, és végül ezt követően állhat fel a kormány, jelen tudásunk és jelen kalkuláció szerint március vége, de még inkább április elején lenne erre alkalom. Na most a nagy kérdés az, hogy a szociáldemokrata párt jelenleg, amikor a programot, amit a tapogatózó tárgyaláson elfogadtak, megszavaztatták a rendkívüli párkongresszuson, ott annak érdekében, hogy a szkeptikus, kételkedő pártokat is megnyerjék, hangsúlyozták, hogy ez a programon még javítani akarnak, tehát ezeket a kompromisszumokat a szociáldemokrata párt javára kívánják módosítani. A CDU-CSU azon az állásponton van, hogy itt ez a program, ez a 28 oldalas megállapodás kijelölte a kompromisszumok kereteit, azon belül lehet finom hangolni, de lényegében ezen nem lehet változtatni. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem csak taktikai kérdés a szociáldemokrata párt részéről, ami arra vonatkozott, hogy megnyerjék a szociáldemokrata a kételkedő választókat a párkongresszuson, hanem egy tárgyalási stratégia része, ami azt is jelenti, hogy a formális koalíciós tárgyalásokon komoly, gyakorlatilag konfliktusokra is sor kerülhet.
Kisér László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.